Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba érsek ma egyházmegyei találkozóra hívja a híveket a megújult Egri Bazilikába. A program 10 órakor a megáldási szentmisével kezdődik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak és több határon túli püspöknek, valamint az egyházmegye papságának részételével. A szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. 14 órakor lesz az erre az alkalomra komponált oratórium bemutatója, Jézus csodatételei címmel, szerzője az egri származású Magda Dávid. A Nyugat-Balkán mielőbbi uniós csatlakozását szorgalmazta Orbán Viktor Ohridban a Magyar Észak-Macedón együttes kormányülés után. A magyar miniszterelnök úgy vélte, a nyugat-balkáni térség stabilitása és az európai térbe integrálása nem csak hazánknak, de az egész Európai Uniónak érdeke. A migrációval kapcsolatban kiemelte, ha nem segítjük meg a Száhel övezet országait, 100 milliók jutnak el a földközi tengerhez. Magyarország részt vesz a Béke Barátai nevű 15 tagú csoport alakulőülésén New Yorkban. A Kína és Brazília vezetésével szervezett tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter később részt vett az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén, ahol hangsúlyozta, a nemzetközi politikának vissza kell térnie a kölcsönös tisztelet talajára. Azt mondta, a szankciók jobban ártanak egyes európai országoknak, mint Oroszországnak, a fegyverszállítások sem vittek közelebb a megoldáshoz. A harmadik világháborút jelenteni egy fehér Oroszország elleni támadás, jelentette ki a fehér orosz elnök egyetemi hallgatóknak tartott beszédében. Alekszandr Lukasenka a hazája elleni konkrét támadási tervekkel vádolta a NATO-t, és atomfegyverek bevetésével fenyegetőzött egy tényleges támadás esetében. Amerikai elnöki választás esetén Donald Trump a háború gyors befejezését ígérte az ukrán elnöknek. Az amerikai republikánus párti elnök jelölte a New York-i Trump toronyban fogadta Volodymyr Zelenszkijt. Az ukrán elnök egyebek között a győzelmi tervét szerette volna megvitatni Trumppal. Erről korábban annyit árult el, lényege, hogy erővel kell rákényszeríteni a békét Oroszországra. Magyarország hivatalosan is beadta a vasútfejlesztési forrásokra vonatkozó hitelkérelmet az Európai Beruházási Banknak, közölte a közlekedési miniszter. Lázár János elmondása szerint a 800 milliárd forintos infrastruktúrafejlesztési program felét a kormány biztosítja. Az első ütemben 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalom irányítás alá helyeznek. Új 0%-os kamatozású hitelprogramot indít a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozások számára uniós forrásból a kormány. A társaságok 5 és 50 millió forint közötti összegre pályázhatnak október 28-ától az mfb.plus fiókokban Budapest területén megvalósítandó projektekre. A pályázathoz 10%-os önerő szükséges. Az otthonfelújítási programban az érintettek körének bővítését és az adminisztrációs terhek csökkentését célzó javaslatokról egyeztettek az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére. A találkozón a kormány, valamint pénzügyi és szakmai közreműködő szervezetek képviselői vettek részt. Az elvárás biztosan változatlan marad, hogy a korszerűsítésekkel legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni. Augusztusban 39 ezerrel, összesen 4 millió 748 nőtt a foglalkoztatottak száma éves összevetésben. A munkanélküliségi ráta 4,2% volt. A KSH közölte, a munkanélküliek száma a múlt hónapban 210 ezer fő. Augusztusban 13%-kal csökkent a születések száma az előző év azonos időszakhoz képest. A KSH előzetes adatai szerint a házasságkötéseké 1,9%-kal nőtt, a halálozásoké 1,2%-kal. Levonult az árhullám, a védekezéshez átrendelt szakemberek hazamentek, az országos műszaki irányító törzs pedig befejezte a munkát, közölte az országos vízügyi főigazgatóság. Több mint 40 kilométeren épült ki ideglenes védmű. A Duna mentén az önkormányzati védekezéseknél valamivel több mint 4,5 kilométeren kellett felállítani árvízvédelmi mobilfalat. A fővárosban a fakidőlés veszélye miatt előreláthatóan csak a jövő héten nyithat majd meg a Margit-sziget, az Óbudai-sziget és a Római part. Az Egyesült Államok délkeleti részén meghaladta a 40-et a Helene hurrikán halálos áldozatainak száma, a vihar áradásokat, komoly károkat és nagy területen áramkimaradást okozva haladt keresztül több államon, több mint 4 millió fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás. Végül az időjárásról. Egyre több lesz felettünk a felhő, és sokfelé elered az eső. A legnagyobb mennyiségű csapadékra a Pécs-Sátoraljaújhely vonal széles sávjában kell számítani. Sokfelé élénk erős lesz a szél is. A csúcshőmérséklet 19-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy az országban elsőként a Miskolci Egyetemen indul áldozatsegítéssel kapcsolatos képzés. Professzor dr. Róth Erikával, az egyetemvel az első vidéki áldozatsegítő központ vezetőjével beszélgetünk. Az áldozattevállásról, szakszerű segítségről, gyermekeket érintő veszélyekről, online csalásokról és a kiberpajzs programról is lesz szó. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban.
Szép jó napot kívánok a hallgatóknak.
Egy új képzés indul most októberben az áldozatsegítéssel kapcsolatban. Beszéljünk az előzményekről.
Azt hiszem, hogy akkor itt nekem kell megragadni a szót. Az Igazságügyminisztériummal alakult ki egy párbeszéd, hogy ilyen típusú képzésre, az áldozatsegítők képzésére szükség lenne, mégpedig két vonalon is. Az egyik képzési formát az jelenti, amikor nem jogi végzettséggel rendelkező szakemberek, akik az áldozatokkal kapcsolatba kerülhetnek, kapnak egy típusú képzést, és ez indul most októberben, és a feltétlenül a következő tanévben indítjuk a szakjogász képzést, ami már jogi végzettséggel rendelkezők számára lesz elérhető. Ennek az Igazságügyminisztériummal kezdődő párbeszédnek lett az eredménye aztán az, hogy az Igazságügyminisztérium szakmai segítségével kidolgoztuk azt a programot, ami most a tematikáját jelenti ennek a képzésnek.
Más egyetemeken is kezdődik ilyen képzés?
Nem, ebben úttörők vagyunk valóban, nálunk indul először.
Idén már nem lehet jelentkezni, megtelt a képzés, viszont jövőre még lehet jelentkezni, ugye?
Így van, tehát most lezárult már a jelentkezési folyamat, de a jövő évben a rendes felvételi eljárás keretében, illetve az ilyen szakirányú továbbképzéseket nyáron szokta meghirdetni a kar, lehet még jelentkezni, és várjuk is az érdeklődőket. Most legutóbbi tudomásom az arról van, hogy 19 fővel tud indulni ez a képzés. Bízunk benne, hogy jövőre még több érdeklődő lesz, és hírét viszik a most a képzésben résztvevők annak, hogy ez egy jó lehetőség az ismeretek bővítésére.
Milyen tantárgyak lesznek a képzésben, és kik a tanárok?
Igen, köszönöm a kérdést. Nagyon fontos, hogy nem jogászokat képezzünk majd az egy év alatt azokból, akik nem jogi diplomával rendelkeznek, de természetesen számukra is egyféle jogi alapismereteket kívánunk nyújtani, és ezen kívül pedig gyakorlati jellegű tárgyak is lesznek szép számmal, valamint a képzés jellegéből fakadóan az áldozatsegítés rendszerével, az áldozatsegítés kapcsán felmerülő kommunikációs kérdésekkel, pszichológiai problémákkal is foglalkozunk egy-egy tantárgy keretében. Az oktatók azok részben a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának a oktatói lesznek, de ez is az Igazságügyi Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás része, hogy ők is biztosítanak számunkra olyan szakembereket, például a mellettem ülő kolléganőt, az áldozatsegítő, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetőjét, Doszpo Jorsolyát, akik részt vesznek majd szintén a képzésben, és így biztosította az, hogy nem csak elméleti jellegű tudás, hanem konkrétan az áldozatsegítésben ma is résztvevő kollégáktól a gyakorlati tapasztalatokat is megszerezhetik a képzésben résztvevők.
Most mesélj a tantárgyadról, mi mindent fogsz tanítani a diákoknak.
Köszönöm szépen a kérdést, ez még kialakulóban van, hogy egészen pontosan mit is, de ha minden igaz, akkor a tematikának azt a részét fogom elfoglalni, ami a magyarországi áldozatsegítés rendszerének a kialakulását, az ívét mutatja majd be a hallgatók számára, valamint kitekintenék majd egy kicsit a nemzetközi gyakorlatokra, elsősorban ugye az Európai Unión belüli tagországokban, hogy hogyan zajlik az áldozatsegítés, valamint, hogy az Európai Unióban milyen irányelvek vannak, amit minden tagállamnak gyakorlatilag ugye magáévá kell tenni, és hogy milyen elvárások vannak az EU-ban, hogy hogyan is kell működtetni. Ez fontos dolog azért is, hogy minden tagállamban, ahol valakit bűncselekmény ér, hasonló jellegű segítségnyújtásban tudjon részesülni. Úgyhogy valami ilyesmit fogok majd tanítani.
Itt Miskolcon mióta működik az áldozatsegítő központ?
Miskolcon 2018. március 19-től működik az áldozatsegítő központ a Bajcsy-Zsilinszky utca 18 szám alatt. Mi voltunk az első vidéki helyszín, tehát Miskolc büszkélkedhet azzal, hogy elsőként itt nyitottak áldozatsegítő központot. Azóta eltelt időszakban azért látványosan ismertekké váltunk, tehát hogyha azt az adatot veszem alapul, hogy mondjuk 18-ban az indulás évében körülbelül havonta 10 áldozattal tudtunk kapcsolatba kerülni, és ez a szám a mai napon körülbelül 150 havonta, akkor érezhető, hogy mennyire tudtunk beférkőzni a köztudatba. Ez nem azt jelenti, hogy a bűncselekmények száma ennyivel nőtt, hanem hogy a mi ismertségünk nőtt ennyivel, ami nagyban köszönhető azért annak is, hogy 2021-től a robotzsaron keresztül, abban az esetben, hogyha maga a sértett nem tiltakozik, akkor az adatai átkerülnek az áldozatsegítő központhoz, és mi tudjuk vele fölvenni a kapcsolatot az ő általa megjelölt preferált kapcsolattartáson keresztül. Tehát nem neki kell úgymond menni kalapolni a segítségért, hanem mi magunk a rendőrségi adatoknak a birtokában meg tudjuk őt keresni, és akkor fel tudjuk ajánlani számára a segítségnyújtásnak a lehetőségeit.
Tehát mondhatjuk, hogy egy legalább hat éves tapasztalattal fogtuk bele a képzésbe.
Igen, személy szerint én 2010-től dolgozom az áldozatsegítés rendszerében, tehát egy hosszú szakmai múlt van már mögöttem, és ezért is gondoltam, hogy nagyon szép feladat lesz majd azt, hogy megmutassam a hallgatóknak, hogy honnan indult a Magyarország áldozatsegítés rendszere, és hogy hová fejlődtünk, és még hová tudunk fejlődni, hiszen ha minden igaz, akkor 26-án nyílik a 17. áldozatsegítő központ az országban, Győr-Moson-Sopron vármegyében, Győr városában, és gyakorlatilag a 25-re kitűzött célt, hogy minden vármegyében legyen áldozatsegítő központ, vagy legalább áldozatsegítő pont, az nagyon úgy néz ki, hogy teljesíteni is fogja az áldozatsegítés.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. vendégeim Doszpó Jorsolya, a Miskolci Áldozat Segítőközpont vezetője és professzor dr. Rót Erika, a Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatója. Mi mindenre lesz jó ez a végzettség, amit kapnak ezen a képzésen a diákok?
Igen, itt különbontanám azt, hogy aki már most is az áldozatsegítésben dolgozik, az esetleg további ismeretekkel gyarapodhat. Nagyon elhivatott, tapasztalt kollégák dolgoznak természetesen ma is az áldozatsegítés területén, de tudjuk, hogy nincs olyan munkakör, ahol nem lehetne még valami hasznosat tanulni. Legyen akár ez a kommunikáció technika, vagy akár valamilyen új jogi ismeret, amivel felvértezhetjük őket. Azok, akik pedig még az áldozatsegítésben nem olyan szinten dolgoznak, mint az áldozatsegítő központok munkatársai, de a napi munkájuk során találkozhatnak áldozattal, akár az egészségügyben, akár a közigazgatásban, akár a közoktatásban, azok számára azt hiszem, hogy még több új ismeretet tudunk majd közvetíteni, egy kis jogi alapismeretet, kommunikáció technikát, az áldozatsegítéssel kapcsolatos gyakorlati ismereteket, számos olyan tudást és készséget elsajátíthatnak, amit utána a mindennapi munkájukban tudnak majd hasznosítani.
Tehát gyakorlati terepmunka is lesz, gondolom, akkor a képzés során.
Lesznek gyakorlati órák, és ezek közül viszonylag magas óraszámban, hát a képzés óraszámához viszonyított magas óraszámban lesz olyan, amit így terepen, tehát az áldozatsegítő központokban elsődlegesen kell letölteniük a hallgatóknak.
Mióta van kapcsolat a Miskolci Egyetem és az Igazságügyi Minisztérium között?
Tehát a Miskolci Egyetemnek az Igazságügyi Minisztériummal fennálló együttműködési kapcsolata jóval régebbre datálódik. 2021-ben jött létre az első együttműködési megállapodás, ez már a második, ami kifejezetten az áldozatsegítő szakember képzésre és az áldozatsegítő szakjogász képzésre vonatkozó együttműködési formákat tartalmazza.
Kiknek ajánljátok ezt a képzést? Tehát a jövő évben kik azok, akik gondolkodjanak el rajta?
Ahogy említettem is, hogy kik szerezhetnek újabb ismereteket, én azt hiszem, hogy bárkinek, aki a munkája során áldozatokkal, bűncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülhet, de akár érdeklődő olyan állampolgároknak, akik ma még nem is tudják, hogy esetleg később áldozatokkal is kapcsolatba kerülhetnek, tehát bárki jelentkezhet. Alapszintű képzésben szerzett, ugye régebbi elnevezéssel főiskolai diploma elegendő ahhoz, hogy erre a szakirányú képzésre jelentkezzenek a reménybeli hallgatóink, és szerintem bárkinek nagyon érdekes és nagyon hasznos ismereteket tud közvetíteni a képzés.
Hány fél éves képzés lesz?
2 fél éves képzésről van szó, úgyhogy vállalható, nem 4-5 évet viszel valakinek az életéből. Én ezért is ajánlom, mert viszonylag rövid idő alatt lehet egy újabb diplomát szerezni. Oklevelet szerezni pontosabban, igen.
Az áldozatsegítés lényegéről próbáljuk meg összefoglalni, hogy mik a legfontosabb tulajdonságok mondjuk egy áldozatsegítőben, hogy ha megvannak, tehát hogy mik azok a készségek, képességek, amik jó, ha ott vannak egy segítőben.
Milyen a jó áldozatsegítő? Elsősorban jó ember. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy valaki jó ember legyen, rendelkezzen megfelelő empatikus képességekkel, de képes legyen arra is, hogy úgymond helyén kezelje a történteket. Mindig azt mondom az új munkatársaimnak, hogy az empátia nagyon fontos, de nem csaphat át kompániába. Tehát egy bizonyos érzelmi szinten kell maradni ahhoz, hogy az áldozatsegítőhöz érkező segítséget kérő embert képesek legyünk felemelni abból az állapotból, amibe kerül a tragédia kapcsán. Tehát, ha együtt sírunk, az nem viszi előrébb a dolgot. Tehát muszáj, hogy azt mutassuk, hogy igen, van lehetőség, van kiút, és megpróbáljuk őt támogatni azon a nehéz úton, ami visszavezeti őt gyakorlatilag a bűncselekményt megelőző élethelyzetébe, vagy legalább ahhoz hasonló élethelyzetbe. Nagyon nehéz elfogadtatni az áldozatokkal, hogy nem tudjuk kitörölni az életükből ezt a sort. Ezt a könyvet ők nyilván nem úgy írták volna meg, de sajnos valaki más így írta meg, és semmi mással nem lehet előrébb lépni, csak azzal, hogy elfogadják azt, hogy velük ez megtörtént, de ez nem jelenti azt, hogy mindig is ilyen rossz dolgok fognak vele történni, tehát mindenkinek van lehetősége arra, hogy ha nem is újra kezdje, de majd, hogy nem ott folytassa, ahol ugye a bűncselekmény megtörte az életét.
Meddig tart az áldozat segítés, gondolom ez a tragédiától vagy a bűnténtől is függ.
És magától az egyéntől. Tehát amit mondtam, hogy minél hamarabb képes elfogadni a vele történteket, és minél hamarabb túl tud úgymond lépni rajta, annál hamarabb fog tudni felépülni mind mentálisan, mind esetleg ugye fizikai egészségében. Tehát igazából azt szoktam elmondani az áldozatoknak, hogy kicsit olyan az áldozattá válás, mint amikor egy fának a kérgébe belekarcolnak egy monogramot, egy szívecskét, a fa begyógyítja önmagát, de mindig ott marad ez a jel. Tehát nem lehet meg nem történtté tenni, ami történt vele, de minél hamarabb sikerül elfogadnia azt, és minél hamarabb felismeri a saját életében, hogy azért még vannak jó dolgok előtte, annál hamarabb fog tudni átlépni ezen a nehézségen.
A korábbi beszélgetéseinkből is kiderült már, hogy nagyon sok féle ismeretet és tudást igényel a munkátok, tehát, hogy egy kicsit pszichológusnak is kell lenni, egy kicsit érteni kell a joghoz. Nagyon sokféle ismeretet meg kell szereznie egy áldozat segítőnek, hogy hatékonyan tudjon segíteni, ugye?
Így van, tehát folyamatos képzésben vesz részt minden áldozatsegítő munkatárs. Tehát vannak belső képzéseink, vannak az igazságügyi minisztériumhoz tartozó jogakadémiának olyan képzései, ami folyamatosan szinten, vagy ugye magasabb szinten képes ugye adni olyan ismereteket, amivel a mindennapi munkánkat tudjuk végezni még hatékonyabban, még jobban. De természetesen egy ilyen típusú képzés, ami majd most indul a Miskolci Egyetem jogi karán, ez hiánypótló. Hiszen amikor azzal szembesül a munkáltató, az igazságügyi minisztérium, hogy az újabb központokba, újabb szakembereket kell toboroznia, akkor jelen pillanatban csak úgy tud válogatni, úgymond a jelentkező között, hogy van egy kis olyan szakmai múltja, ami kapcsolódik vagy kapcsolódhat az áldozatsegítés területéhez. Maga a képzés ez meg fogja könnyíteni majd a leendő kollégáknak a kiválasztását, és én azt gondolom, hogy tényleg egy olyan hasznos tudást ad majd, ami felkészíti őket arra, hogy mi vár rájuk az áldozatsegítés területén.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket professzor dr. Róth Erikával, a Miskolci Egyetem Állami és Jogtudományi Karán működő Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatójával és Doszpo Jorsolyával, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetőjével. A Bűnügyi Tudományok Intézete nagyon érdekes neve van, beszédes név, tehát hogy mi mindennel foglalkozik, de azért próbáljuk meg kifejteni, hogy mivel is foglalkozik ez az intézet.
Én Miskolci Egyetem Állami és Jogtudományi Karának vagyunk a szervezeti egysége. A Bűnügyi Tudományok Intézetéhez, ahogy valóban említetted, a neve sokat sugal, tartoznak azok a tantárgyak az oktatásban, amelyek lefedik a bűnügyi tudományok teljes körét, tehát a büntetőjog, a kriminológia, a kriminalisztika, büntetésvégrehajtási jog, büntetőeljárásjog és számos más egyéb tantárgy van, amit az intézetünk kollégái oktatnak. És természetesen kutató munka is folyik ezeken a területeken, tehát tudományos kutatás, konferencia szervezés, járnak kollégáink konferenciákra előadást tartani, publikálunk viszonylag magas számban, tehát a tudomány és az oktatás találkozik a Bűnügyi Tudományok Intézetében.
Most egy kicsit ilyen laikus kérdés lesz, de például a nyomozásnak a részei, és hogy hogyan is nyomoznak a nyomozók, ilyesmiről is beszélnek?
Igen, ilyesmiről is. Ennek a jogszabályi kereteiről a büntetőeljárási jogi tárgyak keretében, és a kriminalisztika tárgy pedig a konkrét nyomozás módszertani kérdéseiről is szól.
Térjünk még vissza arra, hogy mi mindenre lesz jó ez az oklevél, amit kapnak a képzés végén, tehát nem csak az áldozatsegítő központokba, és nem csak mondjuk telefonos segítségnyújtás, de ezekre is természetesen, ugye? Tehát, hogy mondjuk egy telefonos lelki segélyszolgálatban is sokkal jobban tud segíteni, aki elvégzi ezt a képzést, mintha nem.
Így van, én azt hiszem, hogy minden területen hasznosítható lesz ez a képzés. Akik áldozatsegítő feladatokat látnak el már most is, azoknak is, de számos más területen lesz hasznosítható. Bízunk benne, hogy olyan új ismereteket tudunk hozzátenni a meglévő tudásukhoz az áldozatsegítő kollégák esetében is, amelyekkel majd jobban fogják tudni teljesíteni a feladatokat, talán jobban felismerik a szükséges intézkedések jellegét, a kommunikáció technikájuk javulhat, és hát ugye még ez a puding próbája lesz ez az első évfolyam, úgyhogy majd azt hiszem leginkább azok, akik ott végeznek, azok fogják tudni elmondani, hogy nekik mit adott a képzés. Részünkről a szándék erős, hogy mindezekkel a tudással, illetve készségekkel felvértezzük őket, de az, hogy mit sikerül elsajátítani, mit sikerül ténylegesen átadni, arról majd az oklevelet szerzett hallgatók tudnak referálni.
Akár a rendőrség vagy a tűzoltóság munkatársainak is ajánljátok?
Természetesen, sőt a civil szervezeteknek, pedagógusoknak, ahogy említettem korábban, egészségügyben, közigazgatásban dolgozóknak, hiszen nagyon fontos, hogy bárhová is fordul az áldozatsegítő központok segítségével az áldozat, ott olyan empátiát tapasztaljon, és olyan segítő hozzáállást, amire reményeink szerint alkalmas lesz ez a képzés, hogy ezeket elsajátítsák, ezeket a készségeket elsajátítsák.
Én annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy sokszor tapasztaljuk azt, hogy nem csak az áldozat nem ismeri fel a saját áldozatiságát, hanem esetlegesen az a környezet sem, ahol ő éppen van. Tehát ez lehet egy egészségügyi intézmény, lehet egy szociális terület, vagy lehet egy iskola. Tehát ez a tapasztalatunk, hogy sokszor az ott dolgozók sem ismerik fel az áldozatiságát az adott egyénnek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ki mindenkinek lesz jó ez a képzés, akkor tényleg azt kell mondani, hogy bárkinek jó lehet ez a képzés, hiszen képessé válik majd arra, hogy felismerje magát az áldozat szerepet, hogy ki az, aki éppen áldozat szerepében van, és hogy neki milyen utakon lehet segítséget nyújtani. Tehát én azt gondolom, hogy mindegy, hogy valaki pedagógus, vagy egészségügyi dolgozó, vagy szociális szakterületen tevékenykedő családsegítő, mindenkinek csak hasznára lehetnek majd azok az ismeretek, amit meg lehet ennek a képzésnek a keretében kapniuk.
Nagyon érdekes, amit mondasz, olyan szinten, hogy vannak egyértelmű áldozatok, meg áldozattá válási folyamatok, viszont vannak olyan dolgok, amikor tényleg nem veszik észre az emberek, hogy áldozattá váltak. Én nekem ugye elsőre mondjuk a családon belüli erőszak juthat eszembe, ami így lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy az a normális, vagy természetes, és igazából a környezete se biztos, hogy észreveszi, de milyen példákat tudnátok még mondani erre, hogy valaki úgy válik áldozattá, vagy úgy áldozat, hogy nem tud róla akár.
Hát ez az iskolákban is előfordul, a nevelési és oktatási intézményekben is, hogy maga a közösség sem feltétlenül veszi azt észre, hogy van valaki, aki sokkal többször bántanak, mint ahogy kellene, vagyis hogy egyáltalán nem kellene bántani, és de elfogadja a közösség, hogy jó, hát ő úgy kilóg a sorba, és akkor mindig őt egy kicsit így froclizzák, nem tudom én, de mindig elmondom ezt, hogy egyszer kihúzni valaki elől a széket, az még lehet vicces, magának az áldozatnak is lehet vicces, de naponta ötször kihúzni alól a széket, nyilván ez már zaklatás, ez bántalmazás. És sokszor sajnos a pedagógusok sem ismerik fel, hogy van egy olyan népszerű gyerek az osztályközösségben, akire mindenki hallgat, vajon miért hallgat rá mindenki, és sokszor a pedagógus még hatalmat is ad a kezébe, amikor ő nem bír az osztályközösségnek a magatartásával, akkor még ugye ennek az egyénnek még azt mondja, hogy hát, na segíts be, aztán tegyél rendet. Holott azért ezt vizsgálni kell, hogy mitől van hatalma annak az adott gyereknek, hogy a többiek fölött. Tehát sokszor az oktatási intézményekben sem veszik észre, hogy valami nem jól működik, de sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy nálunk az áldozatsegítő központban nagyon sok óvodáskorú gyermekkel is megjelennek már a szülők, hogy maga az óvodai közösség is már zaklatóvá tud válni. Tehát kizárják a játékokból, vele ne játsz, lögdösség fellökik, elbuktatják, és hát sokszor ugye maga az óvoda pedagógus sem veszi talán észre, hogy ott van egy olyan kisgyerek, aki hatalmat gyakorol a többiek fölött.
Akkor maradjunk a témánál, és adjunk tanácsot a pedagógusoknak, hogy jobban észrevehessék, és mit tegyenek?
Hát, hogy mit tehetnek, az nem fog beleférni ebbe a néhány percben, amit beszélgetünk, hiszen erre programot kell építeni, hogy hogyan lehet kizárni a bántalmazást a közintézményekből, az oktatási intézményekből. Amikor hozzánk fordulnak iskolavezetők ilyen kérdéssel, kéréssel, akkor nekem mindig az első válaszom, hogy a bántalmazás mentes közeg csak úgy működhet, hogyha az mindenkire vonatkozik. A felnőttekre, a technikai személyzetre, a takarító személyzetre és a gyerekekre egyaránt. Tehát az úgy nagyon nehezen működik, hogy ne bántalmazz, hogyha mondjuk a felnőttek bántalmazzák egymást, vagy a felnőtt bántalmazza magát, ugye a gyermeket, akár csak szavakkal is, tehát itt nem tetelegészségre kell elsősorban gondolni. És az érzelmi bántalmazásra, amikor elhiteltelenítem, amikor kinevettettem az osztállyal. Tehát azért nagyon, nagyon bőlé ez, hogy ezt most itt el tudjam mondani, hogy is kell, de talán itt kell kezdeni. Tehát egy nagyon határozott akarat kell hozzá, egy közösségi akarat, hogy ebben az intézményben ezt mi megpróbáljuk megszüntetni, és ennek rendelünk alá minden magatartásformát. Tehát itt nálunk nincs bántalmazás, de akkor semmilyen szinten nincs.
Ez akkor azt is jelenti, hogy a szülőket is be kell vonni, mert gondolom a legtöbb bántalmazás vagy a példaként folytatódik a gyerekben, mert nem magától kezd el bántalmazni, gondolom én, vagy nem genetikailag kódolt ez a dolog, hanem valahol látta és valahol tanulta.
Nyilván, hogy az első szociális szintér az, ugye a család, ahol előfordulhat bántalmazás, előfordulhat az, hogy valamelyik szülő vagy egy nagyobb testvér hogy agresszívan viselkedik. De sokszor látjuk már most azt is, hogy maga a gyerek a főnök a családban. De én azt mondom, hogy az iskola kapu mégiscsak egy kapu. És képesek a gyerekek megtanulni azt a szabályrendszert, ami az iskola kapun belül van. És ha már csak arra az időszakra tevődik az, hogy ő nem válik bántalmazás áldozattává, vagy ő maga nem lesz bántalmazó, már akkor is nagyon sokat tettünk az ügy érdekében, azt gondolom.
Pedagógusokat is vártok akkor szeretettel a képzésre.
Természetesen.
Ajánljátok is,
ajánljuk,
gondolom.
Ajánljuk is, mert ahogy Horsolya is mondta, nagyon fontos lenne felismerni azt, hogy áldozat van a gyerekek között, és őt eljutatni abba a segítő rendszerbe, ami képes ezen a helyzeten változtatni, azon kívül, hogy természetesen a pedagógusoknak is vannak eszközeik.
Beszéljünk erről a rendszerről, amit említettél, tehát mi történik egy áldozattal, ha bekerül úgy a rendszerbe, és megtudjuk, hogy áldozat, tehát ha segítséget kér, vagy akár a szülők segítséget kérnek, ha a gyermekek példájánál maradunk, mi mindennel tudtok és hogyan tudtok segíteni?
Az áldozatsegítés rendszerében több szolgáltatás és támogatási forma van, amit igénybe lehet venni. Nyilvánvalóan ez az egyéni szükséglethez igazodik. Tehát akinek jogi segítségre van szüksége, az jogi segítséget tud igénybe venni az áldozatsegítés rendszerében, akinek pénzügyi támogatásra van szüksége, annak lehetősége van bizonyos feltételek mellett, ugye a pénzügyi segítséget igénybe venni, és természetesen ugye rendelkezésére áll az érzelmi segítségnyújtás. Maguk az áldozatsegítő munkatársak is végeznek érzelmi támogatást, de hogyha olyan súlyos lelki bántalmak vannak, akkor természetesen lehetősége van az ingyenes pszichológusi segítségnyújtásnak is az igénybevételére. Hogy ez mennyire népszerű, és mennyire szükség van rá, az sajnos az is mutatja, hogy már alig bírja a pszichológus gyakorlatilag a feladatokat, mert nagyon sokan kérnek segítséget. Még 10 évvel ezelőtt az volt a tapasztalatunk, hogyha valakinek felajánlottuk a pszichológusi segítségnyújtást, akkor kikérte magának, hogy ő nem bolond, és nem kér pszichológusi segítségnyújtást. Ma már az a tapasztalat, hogy az emberek megtanulták, hogy ha fáj a fogam, fogorvoshoz megyek, ha fáj a lelkem, akkor szükségem van egy lélekgyógyászra, egy pszichológusra. Tehát ma már azt látjuk, hogy a bűncselekmények áldozatai igénylik, és igénybe is veszik a pszichológusi segítségnyújtást.
Mondjuk el a képzés nevét, hogyha valaki a jövő évben megcélozná, akkor tudja, hogy keresse.
Igen, jogi szakokleveles áldozatsegítő szakember képzés folyik, és ami majd jövőre már indul, az pedig ennek az áldozatsegítő szakjogász formája lesz ugyanígy szakirányú továbbképzésként, csak ahogy a beszélgetés elején is említettem, az jogi diplomával rendelkezőknek fog rendelkezésre állni. Egyébként érdemes tájékozódni a szakirányú továbbképzésekről a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának honlapján is, mert ott minden szakirányú továbbképzésünk szerepel, és az érdeklődők választhatnak ezek közül.
stúdió vendégeim Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője, és professzor dr. Roth Erika, a Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatója. Még egy témát érintsünk így beszélgetésünk végén, még van pár perc a műsoridőnkből, ez pedig a kiberpajzs. Az áldozattá válás egyik formáját próbálja megakadályozni ez a pajzs. Orsi, részletezzük ezt a részt.
Igen, tehát az elmúlt években nagyon megnövekedett azoknak a bűncselekményeknek a száma, amelyek az interneten vagy egyéb informatikai eszközzel elkövetett csalások száma. Gyakorlatilag napjainkban a hozzánk kerülő áldozatoknak mondhatni a 70%-a ilyen csalásnak az áldozata. Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy különböző elkövetési formák vannak, telefonon banki ügyintézőnek adja ki magát a csaló, vagy megpróbálnak valamilyen linket letöltetni adathalászprogramon keresztül, vagy olyan befektetési ajánlattal kecsegtetik az adott egyént, amiben hát tényleg olyan lehetőségeket fednek fel, hogy gyakorlatilag 96 ezer forint befektetéssel már másnapra arrobbnak a duplája lesz, és hát ezeket a kecsegtető ajánlatokat sokszor elfogadják az emberek, nem kellően körültekintőek. Talán a Covid hozta azt, hogy átkerültünk a digitális térbe nagyon. Tehát, hogy az elektronikus pénzeszközök használata az védett és rendben van, de maga az állampolgár nem kellően képzett, hogy így mondjam. Nem tudja, hogy hogyan kell jól lavírozni ebben a digitális térben. Tehát, ugye ahhoz, hogy tudatosítsuk, hogy hogyan kell a pénzügyeit az egyszerű állampolgárnak is kezelnie a digitális térben, ahhoz nagyon nagy szükség van arra, hogy folyamatosan tájékoztassuk őket, és úgymond tanítsuk meg őket ezeknek az eszközöknek a használatára. 2022-ben alakult meg a Kiberpajzs nevű program. Ezt az Országos Rendőrfőkapitányság, a Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tehát ugye egy nagyobb, több szereplős kezdeményezéssé vált, amihez már azóta csatlakozott az Igazságügyi Minisztérium is. Tehát magának a programnak az a célja, hogy a lakosságot megpróbálja edukálni, hogy hogyan kell a pénzügyeit tudatosan kezelni. Van egy honlap, ez a címe, hogy kiberpajzs.hu. Itt minden olyan információt megtalálhat bárki, ami az online csalásokkal kapcsolatos. Mire kell figyelni, milyen típusú csalások vannak, és mindig a legújabb, a legfrissebbek is szerepelnek ezen a honlapon. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy használja ezt, és edukálja magát, mert igazából úgy tudunk megfőzni egy nagyon finom kaját is, hogyha ugye látjuk azt az adott receptet, és ugye, hogyha annak megfelelően szeretnénk elkészíteni, akkor ugye annak minden lépését követjük. Tehát, hogyha tudatosan követjük azokat a lépéseket, amik minket megvédenek ezektől a csalóktól, akkor nagy valószínűség szerint nem fogunk belesétálni a csapdájukba. Hozzáteszem, hogy teljesen életkortól, nemtől, végzettségtől, társadalmi szereptől függetlenül mindenféle ember belesétálhat ezeknek a csalóknak a csapdájába. Az egyetlen, amivel ezt ki lehet védeni, hogyha folyamatosan rajta tartjuk a szemünket, hogy mire kell vigyáznunk. A csalók többnyire váratlan pillanatban keresnek meg minket, sürgetnek, tehát nagyon fontos tényező, hogy sürgetnek, pszichésen, érzelmileg próbálnak ránk hatni, hogy el akarják vinni a pénzünket, de majd ők megvédik a mi pénzünket, és pont az ellenkezője történik meg. Az Igazságügyi Minisztérium azzal, hogy belépett ebbe a programba, azzal ugye fölvállalta ezt az edukációt is, tehát mi magunk is ugye folyamatosan követjük ezeket, valamint most augusztus 1-től egy új törvény is hatályba lépett, ami a nyomozati szervek és a bankok kapcsolatát tudja olyan szintre emelni, hogy sokkal gyorsabb az adatátvitel, ami segíti a nyomozati munkát.
Éves szinten ez több 10 milliárd forintos tétel, tehát hatalmas összegekről beszélünk országos szinten.
Így van, tehát tavaly évben azt hiszem, hogy 17 ezer olyan csalás történt, ami 30 milliárdos összeget tett aztán ki. Most a jelenlegi statisztikák szerint azért csökken a száma, mert hogy tudatosabbak az állampolgárok, tehát sokkal több most már a visszautasított tranzakció. Azt tudom mindenkinek javasolni, hogyha mégis belesétál egy ilyen történetbe, idézve Bánki György pszichiáternek a szavait, olyan utána, mintha egy hipnotikus álomból ébredne az ember, tehát rögtön tudja, érzi, hogy lehet, hogy engem most átvertek, semmi más ne csináljon, azonnal hívja a bankját. Mert hogy nagyon rövid időfaktor áll rendelkezésre, hogy a bank meg tudja állítani ezt a pénzt. Dolgozik a bankszövetség rajta, hogy a jövő éven már egy olyan szűrőt fognak beiktatni, egy olyan szűrőrendszert, hogy azonnal képesek lesznek gyakorlatilag a mesterséges intelligencia segítségével megállítani a pénzutalás folyamatát, de még erre várni kell, mert ezt 25-re ígérik, így azért mondom, hogy ha valaki úgy érzi, hogy mégiscsak akkor ne a szomszédot hívja fel, ne a rendőrséget először, hanem a bankot. A bankot kell hívni, hogy volt egy ilyen hívásom, lehet, hogy belesétáltam, inkább legyen vaknárma, mint hogy aztán valóban megfoszták a pénzétől.
Ha már szóba került a mesterséges intelligencia, a csalóknak is egy olyan eszköz, amitől azért egy kicsit tartani kell, nem?
Tartani kell, épp a tegnapi napon egy kicsit utána néztem egyébként, és most már olyan applikációk vannak, amik gyakorlatilag az én hangomat is bármikor képesek lemásolni. Tehát egy egyperces monológomat utána bármilyen szövegé tudják alakítani. Tehát nyilván, hogy a mesterséges intelligencia világa nem csak jó dolgokat fog hozni, hanem nem olyan jó dolgokat is az életünkbe. Fel kell rá készülnünk, ha fel tudunk rá készülni. Én azt mondom, hogy csak úgy tudunk ebben az új világban létezni és jól létezni, hogyha folyamatosan informálódunk az új technológiákról.
Ezekről is hallhat majd, aki a képzésen részt vesz, gondolom.
Így van, pontosan ezzel szerettem volna csatlakozni az Orsoly által elmondottakhoz, hogy a bűnmegelőzés a digitális világban hangsúlyos lesz, külön tárgy keretében kerül majd oktatásra ennek a képzésnek a keretében is, hiszen napjainkban már olyan erőteljesen megjelenik a mindennapi életünkben, hogy muszáj ezzel foglalkozni.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet ezzel a képzéssel és az áldozat segítéssel kapcsolatban?
A képzéssel kapcsolatban, ahogy említettem, és a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának a honlapján elérhetőek a tematikák, illetve a képzés rövid leírása is, és természetesen akár az intézetünk, akár pedig a dékáni hivatal telefonon is áll rendelkezésre, illetve e-mailben is meg lehet minket keresni.
Marsi.
A Miskolci Áldozatsegítő Központ a Bajcsi Zsilinszky utca 18 szám alatt található. Ide várjuk mindazokat, akik érdeklődnek a tevékenységünk iránt, valamint akiket bűncselekmény ért. Valamint lehetőség van a 46 30 30 70-es telefonszámon felhívni az áldozatsegítő központot, és ne felejtsük el, hogy rendelkezésre áll a 0-24 órában elérhető áldozatsegítő vonal, ami a 06-80-225-225-ös számon elérhető a nap minden percében, hétvégén is és ünnepnapokon is. Mindenkit arra biztatok, hogyha csak a gyanú merül fel, hogy esetleg a környezetében van vele magával bűncselekmény történt, akkor bátran hívja a vonalat.
Orsi, Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Igen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt professzor dr. Róth Erika, a Miskolci Egyetem Állami és Jogtudományi Karán működő Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatója és doszpolyósója, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, 10 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Főegyház megyei találkozóról. Az ünnepi szertartás keretében dr. Ternyák Csaba egri érsek megáldja a kívül és belül felújított egri székesegyházat. Imádkozzanak velünk ezen az ünnepen.